Hálásak vagyunk az Úrnak minden egyes alkalommal, amikor összejöhetünk, hogy összejöhetünk meghallgatni az ő igéjét, útmutatásokat, tanításokat kapunk, és mindazt, ami ezzel jár. Elfogadjuk és hálát adunk neki érte. Ezek a hétvégi összejövetelek nem arra szolgálnak, hogy hatalmas prédikációkat tartsunk, csak arra, hogy közösségben legyünk az Úrral és egymással is. A testvéri közösség olyan jót tesz, ha az Isten szeretetében történik, és ha az egyik a másikat többre tudja becsülni, mint önmagát. Egyikünk elfogadja a másikat olyannak, amilyennek vagyunk. És bízunk az Úrban, hogy kegyelemből mindannyiunkkal eléri kegyelemből az ő célját. Ahogy már hallottuk is, az út néha meredek és tövises lehet, számunkra érthetetlen, hogy szinte a fejünket rázzuk, vagy rázni akarnánk, és mégis Isten gyermekeinek legmélyebb bensőjében ott van az abszolút bizonyosság. Én vezetlek ezen az úton. És a kezdetleges tiltakozás, aztán hálaadásba megy át, vagy változik, mi pedig elcsendesedünk és bízunk az Úrban, és tudjuk, hogy ő majd mindent jóvá tesz. Alapjában véve nem akartam többé utazni, ezt már többször is mondtam, és most úgy tűnik, hogy nagyon keményen megnehezült a dolgom. A hétvégén, tehát a következő hétvégén három összejöveteleink is lesznek Angliában. És ahogy az Úr mégis olyan csodálatosan vezet, mégis meg akarom említeni, hogy megerősítsen bennünket a hitünkben. Már jó néhányszor is prédikáltam Szingapúrban, aztán elutaztam Kínába, visszatértem újra Szingapúrba, és ott találkoztam kínai származású testvérekkel, és az egyikük közülük azt mondta, látogass el mégis a lakásomba. És Isten aztán úgy vezette, hogy aztán elutazott Kínába, végül is beszéli jól a nyelvüket, és tanúságot tudott tenni itt is, ott is, különböző gyülekezetekben. Arról, amit Isten napjainkban, időnkben végzett. És akkor az történt, hogy átrepült Angliába, hogy ott folytassa tanulmányait. Vannak olyan emberek, akik sok tudásra akarnak szert tenni, még mielőtt eljön az Úr, ez is van. És őket sem szabad elítélni. Meg kell hagyni őket ebben a kérdésben. Senkit sem szabad elítélni egyáltalán. Az egyik egyszerűen van vezetve, a másik egy kicsit magasabb szinten. Ez egyáltalán nem számít. Minden esetre ez az eset az egyetemen tanúskodott arról, amit Isten véghez vitt. És nem is gondolnátok, hogy ez lehetséges, de most jövő szombaton valószínűleg körülbelül 10 testvér és néhány testvérnő lesz, akiket meg kell keresztelnem Angliában, akik hitre jutottak. Nos, ítélkezni lehetne, és azt mondhatnánk, mit akar ez az ember még az egyetemen tanulmányozni. De éppen ő, aki talán egy kicsit túl magasan kapaszkodott a mi szemeinkben, ő az, akit Isten arra használhatott, hogy másokat megismertessen az igazsággal, vagy hogy az Úrhoz vezesse őket. Ez akár velünk is megtörténhet, miközben mások felett ítélkezünk, elvesztegetjük az értékes időt, ahelyett, hogy nem ítélkeznénk mások felett, inkább az Urat kellene szolgálnunk, és mindent megtennünk, hogy másoknak útat mutassunk. Éppen a tegnap olvastuk az íge szakaszt a gyümölcsökről, a János evangéliumának 15. fejezetéből. Az Úr meg akar metszeni, gyümölcsözővé akar tenni minket, és ez mindannyiunk vágya. Aztán, ha Isten is úgy akarja, a következő kedden Kinshasába megyek, aztán visszajövök, majd egyenesen vissza New Yorkba. Én nem akartam ezt az egészet valóban, egyszerűen csak úgy adódott, úgy ért engem, anélkül, hogy terveztem volna. De azt mondom magamnak, amíg Isten ajtókat nyit, addig el akarunk menni, hogy bemenjünk azon, és hordozni az ő drága és értékes ígéjét. Határozottan tudom, hogy a hónap vége még nehezebb lesz, Pécs, Salzburg, Zürich és így tovább, de ha rajtunk múlik, akkor ki akarjuk használni az időt, és ha nem mi vagyunk, akkor majd megteszik azok, akiknek már tanúságot tettünk. És a végén, amikor az idő az örökkévalóságba torkolik, megállapítjuk, hogy Isten megáldott itt is, ott is. Mondom nektek, amikor az örökkévalóságban látni fogjátok a gyümölcsöt, amely Branham testvérünk emez egyetlen elhívásából előjött, származott, az evangélisták szolgálatán keresztül is, akik soha nem végezték volna el ezt a szolgálatot, ha Isten természetfeletti módon nem avatkozott volna be, nem hívott volna el, nem bízott volna meg, és nem küldött volna el valakit. Lehet, hogy ezt is már mondtam, vagy akár írtam is, az összes többi evangélistákról soha nem hallottatok volna semmit, de ösztönözve lettek, fellelkesültek, és lendületet kaptak tenni, amit tettek. A Branham testvér valamelyik összejövetelén már tapasztalatot szereztek, itt különösen Osbornra gondolok, akinek a menedzsere kellett volna lennem 1960-ban Európában, olyan gyönyörűen elmesélte, milyen kétségbeesen tért vissza Indiából, lelkesedéssel utazott Indiába, nagyon fiatalon, és azt hitte, hogy egész Indiát meg tudja téríteni. Aztán visszajött kétségbeesetten, és teljesen fel akart mondani mindennel. És a felesége volt az első, aki elment egy összejövetelre az oregoni Portlandban, a Branham testvér összejövetelére, felhívta őt, és azt mondta, figyelj, el kell jönnöd ide, muszáj eljönnöd, és ő eljött. És az volt az az este, amikor a megszállott ember felment a szószékre, és szembe köpte Branham testvért, mindenféle elnevezéssel illette őt, egészen a fűben lévő kígyói képmutatónak is mindenféle más egyébnek elnevezte. Már most ez a fiatal ember ott állt, és nézte, hogy most már mi alakul ki a dologból. Ti is ismeritek a történetet. Branham testvér hallotta, amint egy hang ezt intézi hozzá. Mivel nyilvánosan megtámadott téged, mindenki előtt a lábaid elég kell, hogy lesüjedjen. És amikor ez a férfi neki iramodott, és Branham testvér a súlyát elég magasra becsüli, és tényleg úgy tűnt, hogy a végső támadás következik, és Branham testvér csak egy lépést tett hátra a mikrofontól. A férfi pedig a beszédpult és a Branham testvér közzé esik, miközben éppen azon volt, hogy egy nagy lendülettel lecsapjon rá. És amikor Osborne és még sokan mások is látták az egészet, a lelkesedésük szenvedélyé változott. Ők valamennyien látták, hogy az Úr keze van ezzel az emberrel. De rögtön fel lehetne tenni az első kérdést, ha akarnánk, és túl sok időnk lenne. Miért is engedte meg Isten egyáltalán, hogy ez megtörténjen? Miért engedte meg Isten, hogy Istennek egy embere nyilvánosan ki legyen gúnyolva, szembe legyen köpve, és mindenféle elnevezésekkel illetve? De ha ez nem történt volna meg, akkor egyáltalán nem lett nem lett volna semmiféle próba tért el az Úr Jézus nevének dicsőítése, az élő Isten jelenlétének hatalmának kinyilatkoztatása nem történt volna meg. Istennek olyan útjai vannak velünk, amelyeket mi nem értünk, és nagyon kevesen tudjátok, de hogy a sátán véget akart vetni az én életemnek, véget akarna vetni, folyamatosan azt mindannyian tudjátok, még akkor is, ha nagyon kevesen tudják, mi történt velem május 1-én. Soha életemben, egész életemben nem adtam még annyi hálát Istennek minden nap, mint ahányszor emlékeztetve lettem először és utoljára, hogy megőrizte az életemet. Valóban egy szempillantás alatt eltűnhettem volna az élők sorából. Ez csak is a mindenható keze lehetett, amit fölöttem tartott, és semmi más. De ismét fel lehetne tenni az első kérdést, és elgondolkodni, miért engedi meg Isten, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek. De mindazok közepete, amik történnek, megtapasztaljuk Istenünk hűségét. Elkezdhetnénk Jónással és Isten más embereivel és Isten népével is, miért történt ez és miért történt az, miért is nem tette meg nyomban azt, amit Isten mondott, és így tovább. És azután az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy a mi Urunk azt mondja, nem adatik néktek más jel, hanem csak is a Jónás prófétának a jele. Gyönyörű jel, egy engedetlen próféta jele. De egyáltalán nem ez volt a lényeg, valami egészen másról volt szó. Arról volt szó, hogy a mindenható Isten intézkedett, gondoskodott, és a hal ott volt, hogy felvegye, felkapja, és aztán szépen, függőlegesen lefele vezetett az útja. És mi történt akkor? A mélységben az Úrhoz kiáltott Jónás, és Isten meghallgatta ott is, és visszavitette őt a partra, és az ember, aki halálra volt ítélve, Isten megbízásából meg kellett mutatkozzon, hogy végrehajtsa azt a küldetést, amelyet eredetileg kapott, amivel meg lett bízva. Senki közülünk nem képes kifürkészni Istenünk útjait, senki közülünk még csak nem is kérdezheti, miért van ez így, és nem másképp. Napjainkban természetesen különösen Branham testvére gondolunk, mint példaképre, mint követendő példára. De pontosan nála, az ő esetében beesett az eső szószoros értelmében a házba, és ez egyáltalán nem is olyan kevés terjedelemben. Amint tudjátok, a saját apja részegen halt meg a karjaiban, és eljött az ördög, és azt mondta, nézd, milyen sokakat vezettél az Úrhoz, és a saját apád a karjaidban hal meg. Mondom nektek, nem voltak könnyű napok. És aztán a felesége elpusztult, miközben magával ragadta a vízáradat, a lánya is odaveszett, és megint jött az ellenség, és nagyon erőteljesen megtámadt őt, és azt mondta, te, aki Isten szeretetéről prédikáltál, aki dolgoztál és feláldoztad magadat az szolgálatban Isten országának ügyeit illetően. Nézd, te a szeretetről prédikáltál. Ha ő szeretett volna téged, nem kellett volna mindezen keresztül menned. Az ördög mindig ott fog minket megtámadni, ahol a legsebezhetőbbek vagyunk. Ott fog megsebezni minket, ahol a legnagyobb fájdalmat tudja okozni. És tudjátok, hogy mi a célja ezzel? Azután abba a helyzetbe akar minket hozni, hogy fellázadjunk Isten ellen is. És az egész műveletével figyelmünket elvonja önmagától, és más irányba tereli, Isten ellen irányítja. És ez a legborzasztóbb dolog. Akár csak a jobb napjaiban. Ezt is nagyon jól tudjátok. Nem Isten volt az, aki megnehezítette a helyzetét jobbnak. A sátán volt az, mert meg van írva, elment az Isten színe előtt, és elől, és megverte jobbot. Nem Isten volt az, aki mindezt elkövette, hanem az ellenség volt az, aki szívesen felcseréli a hívők között a szerepeket, hogy ahelyett, hogy az ellenségre haragudnának, az Úrra haragudnak majd, és elkezdenek zsörtölődni, perpatvarkodni Istennel, és ez nem történhet meg. Ha vitázni és perlekedni akarunk, akkor azt nem Istennel, hanem tegyük az ellenséggel, mert az ellenség a mi ellenfelünk. Isten tulajdonképpen a barátunk, Isten szeret minket, Istennek útjai a szeretet és a velünk való békesség útjai, így van megírva. Az ő gondolatai, a szeretet és a békesség gondolatai velünk szemben, mert így szól az Úr. Én ismerem a gondolataimat, amelyeket ápolok irántatok. Így van megírva az Ézsaiás prófétánál. És mit tudjuk, mindez idáig Isten, akinek nem, hogy szeretete van, hanem ő maga szeretet. Ez egy rendkívül ilyen nagy különbség. Nekünk van szeretetünk, de nem vagyunk maga a szeretet. Egész határozottan, hogy nem. Te sem, én sem. De Isten nem csak, hogy szeret, hanem Isten maga a szeretet. Az ő egész lénye a szeretet. És ez az Isten, aki maga a szeretet. Ő azt akarja, hogy jól érezzük magunkat az ő szeretetében. Egyébként, ha már amúgy is csak egymás között vagyunk, ma reggel, hadd emlékeztessem meg magunkat még egy néhány dologra, arról, amit Isten véghez vitt. Előfordul, hogy átsiklunk rajta, vagy figyelmen kívül hagyjuk, meghallgatjuk, és esetleg elolvassuk, de aztán mégsem foglalkozunk vele annyira behatóan. De bennünket ezekben az utolsó napokban az ez időre adott ige üzenet foglalkoztat. Az a célunk, hogy megértsük Istent abban, amit cselekszik, az ő tervében, az ő útjait felismerjük az ő gyülekezetével. Ne tárgytalanul, köntörfalazva prédikálni, kerülgetni a forrókását, figyelmen kívül hagyva elmenni mellett, hanem hogy megtaláljuk őt az ő igében, felfedezzük őt az ő szavában, hogy felfedezzük az útakat, amelyeken vezetni akar bennünket, és hogy felismerjük az Istentől kapott ige üzenetet, és megmaradni benne. Azt tudom, hogy amikor Branham testvér 1933-ban a gyülekezet alapkövét akarta lerakni, korán reggel már felébredt, és az Úr szava intéződött hozzá. Olvasd el a 2. Timóteus 4. fejezetét, és elolvasta az 5. versig, azt hiszem, így hangzik, teljesítsd a szolgálatodat teljes mértékben, maradéktalanul. Mindannyian ismeritek az íge szakaszt a Bibliából. És kiszakította a lapot a Bibliából, kivágta a lapot, és beletette az épületnek abba a sarokkövébe. És az Úr megajándékozta őt egy látomással. És ebben a látomásban azt mondja neki, nem ez, hanem a nyitott ég alá helyezte őt, ez a te hatásköröd, a te tevékenységednek a területe. Isten már akkor megmutatta neki, jól lehet szüksége volt egy helybeli gyülekezetre, de az Úr megmutatta neki, hogy a te szolgálatod nem korlátozódik erre a helybeli gyülekezetre. Én elküldelek téged a nemzetekhez. Azt tudjuk, hogy Jeremiás prófétának az lett mondva, prófétává neveztelek ki téged a nemzetek számára. Még mielőtt az anyamében megformálódtál volna, prófétává elrendeltelek téged. Valaki valahol tényleg túlbecsült engem, és azt mondta, mindannyian nagyon jól tudjátok, hogy Frank testvér Isten prófétája. És azt gondoltam magamba, minden a világon, de ez tényleg túl messzire megy. Sok mindent elfogadunk ugyan, de mindent azért mégsem. Nem, én nem voltam, nem vagyok, és valószínűleg nem is leszek azzá soha. De egy dolog mégis a szívembe ötlött akkor, tudnillik az Ámosz próféta szavai, ahol az van megírva, Isten nem tesz semmit, kivéve ha csak nem nyilatkoztatja ki előbb tanács határozatát az ő szolgájának, a prófétáknak. Ez a 7. vers. A 8. vers pedig így szól. Az oroszlán üvöltött, az Úristen szólt. Ki ne beszélne prófétaként? És azt gondoltam magamban, mégsem szükséges prófétának lenni akkor, csupán az Istentől kapott prófétai íke üzenetet kell továbbítani az Isten népének. Hordozni azt, és ezzel vissza is tértünk megint a témánkhoz. Ez egy profétikus korszak, időszak. És mivel ez így van, Isten megajándékozott bennünket egy prófétai íke üzenettel, és képzeljük csak el azt a verset ott a 3.8-ban. Az oroszlán üvöltött, az Úristen szólt, nem egy ember. Az ember csak tovább adta az Isten beszédét, átvette, de nem önmagának, hanem az élő Isten gyülekezete számára kapta az ezidőre szóló ígeüzenetet, hogy közvetítője legyen annak. Már most, ha Isten arra hívott el bennünket, hogy a jelen időben, a mostani időben Isten igéjét hordozzuk, közvetítsük, akkor milyen jellegű ígéüzenetet kell lehordoznunk? Akkor hát az ez időre kapott ígéretben adott ígéüzenetet kell, hogy terjesszük, és mindazok, akik figyelmen kívül hagyják, és elmennek mellette, figyelmen kívül hagyják Istent, és azt, amit ő cselekszik. És azzal a pillanattal a szellemek is meghasonlanak, és bekövetkezik a szakítás. A 8. fejezetben írott íge a Jelenések könyve 5. fejezetére emlékeztet, ahol ez áll. A könyvről, amely le volt pecsételve, és feltevődik a kérdés, ki méltó arra, hogy kézbe vegye, hogy eltávolítsa a pecséteket erről a könyvről, és aztán kinyilatkoztassa azt. János sírt, de jött a válasz. Íme a Júda törzséből való oroszlán, a gyökér, a Dávid ivadéka győzedelmeskedett, hogy átvegye a könyvet, és feloldja annak pecséteit. Ti mindannyian ismeritek az eseményeket, amelyek megtörténtek, különösen a 62-es év vége óta, majd 1963. február 28-án is, amikor az Úr megjelenése látható volt a felhőben, és a hang azt mondta, térj vissza Jeffersonville-be, mert elérkezett a 7 pecsétek megnyitásának az ideje. Isten a mi időnkben 5 történelmet írt, ahogyan egyfelől a történelem megvalósulását és menetét látjuk, úgy másfelől felismerjük azt is, felismerjük az isteni üdvösség történet menetét, annak lefolyását a gyülekezettel és Izraellel. Bizony mondhatjuk, hogy Isten kegyelméből, isteni kinyilatkoztatás által részesedtünk az ez időre szóló égőüzenetben. És ahogy már gyakran mondtam is, ez nem tesz bennünket felfúvalkodottaknak, vagy elbizakodottaknak, hanem a szívünkhöz hatol. Mérhetetlenül alázatosokká tesz bennünket Isten hatalmas keze alatt, mert mégis meg kell kérdeznünk magunktól, kik vagyunk mi alapjában véve, hogy Isten ebben a kiváltságban részesített minket, hogy napjainkban tudomásul vehetjük azt, amit sok proféta és sok igaz ember szeretett volna hallani. És elhihetitek nekem, a profétáknak megvolt a részleges betekintésük Istenünk üdvtörténetének a lefolyásába, hiszen profétáltak a ránk váró kegyelemről, és nem csak, hogy profétáltak, hanem kutatták azt az időt, amerre Krisztus szelleme úttalással volt bennük. Ők elaludtak, és nem látták. Hasonlóképpen voltak, vagy léteztek az apostolok is, és nagy emberek az új szövetség korszakában is. Ők mindannyian vártak arra, amit Isten a mi napjainkban tesz. Mit is mondjunk most mindehhez? Mi vagyunk a legszánalmasabb, a legnyomorúságosabb emberek, akik a Földön létezhetnek. Abban a megtiszteltetésben részeseltünk, hogy Urunk lábainál leülhetünk. Lábaihoz leülhetünk, és ezt hálás és köszönetes szívvel. Hiszen tudjátok, a megváltó egyszer azt mondta, de kérlek, ne értsétek félre, amikor ezt mondta, akiknek sok lett megbocsátva, az annál jobban szeret, annál nagyobb a szeretete. És éppen az az asszony, akiből 7 ördögöt űzött ki, kereste őt a legkorábban. Igen, amennyiben Isten nagy dolgokat végezhetett rajtunk, nem tehetünk mást, mint hogy teljes szívünkből és lelkünkből szeretjük őt. A 2. Timóteus leveléből vett ige szakasznak számomra is van egy nagyon különleges jelentősége, amit mindannyian tudtok, vagy tudjátok. Ezzel nem akarom magam túl gyakran megismételni, de pontosan ezt az ige szakaszt olvastam Marseille-ben töltött időm alatt az Úr közvetlen parancsára. És soha nem fogom elfelejteni azt a napot, miután befejeződött, ránéztem az órára, és hajnali 5 perccel 5 óra előtt volt, amikor 2-szer hallottam a hangot, kelj fel, és olvasd el a 2. Timóteus 4-et. És én csak egy pillanatig haboztam, hogy átgondoljam, mit és hogyan is tegyem. És akkor a hang másodszor is jött, és megszólalt. Egy szava az ígének, amelyhez egyszerűen kötött vagyok. Egy szava az ígének, amit figyelemmel kell tartanom, és ezért ez az abszolút állásfoglalás. Minden, ami nem egyezik meg Isten szavával, nem fogadható el. Csak 2 lehetőség van. Vagy azért vagyunk itt, hogy Isten eredeti, igaz ígét befogadjuk, vagy azért, hogy az ige értelmezéseit fogadjuk be. Az képtelenség, hogy mindkettő megtörténjen. Mindkettő nem lesz képes egymás mellett létezni. Vagy arra vagyunk hivatottak, hogy befogadjuk Isten ígéjét, hogy megmaradjunk benne, vagy pedig eltévesztjük a célt, és elfogadjuk az értelmezéseket. Az első verstől. Esküvel elkötelezlek téged Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki majd ítéletet mond élők és halottak felett az ő megjelenésekor és az ő királyságának felállításakor. Hirdest az ígét, állj ki vele, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fejtj, utasíts, rendre, buzdíts minden hosszú tűréssel és tanítással vagy neveléssel, mert eljön majd egy olyan idő, amikor az emberek elviselhetetlennek fogják találni az egészséges tanítást, és saját kívánságaik szerint fognak maguknak tanítót tanító után szerezni, mivel kívánják a fülük csiklandozását. Ellenben az igazságtól elfordítják a fülüket, és a mesékhez fordulnak. Te azonban maradj józan, kiegyensúlyozott minden tekintetben. Vedd magadra a szenvedéseket, végezd el az üdvösség üzenetének hirdetői munkáját, és teljes mértékben végezd el a szolgálatodat. Ez az isteni elhivatottság a szolgálatra, az ő tiszta, szent, tévedhetetlen, hétszeresen megtisztított igéjének a prédikálására. És eme hamisítatlan íge hirdetésének, mint a vetőmag elvetése, meg kell előznie az aratást. Isten tiszta ígéje el kell legyen vetve, mint vetőmag. Valahol ezen az utolsó utazásomon feltettem néhány embernek a kérdést, és egyszerűen felvetettem a gondolatot. Vizsgáljátok hát meg, hogy mi lett hirdetve a Branham testvér idejében, és vessétek össze azzal, amit ma prédikálnak, itt is, ott is, ami nem található meg az ő prédikációjában, prédikációiban. Aztán a különböző érveléseket halljátok. Igenis, de Isten tovább ment. Ez nagyon jól hangzik. Semmi bajom azzal, hogy Isten tovább megy, tovább halad velünk. Az valóban rossz lenne, ha bekövetkezne a szellemi megállás. De egy valamit mondok nektek. Ha Isten a továbbiakban is velünk jár, az mindig és örökre az ő ígéjének a keretén belül történik. Isten soha, de soha nem fog belekeveredni olyan dolgokba, amelyek emberektől származnak. Nem. De az emberek nem fogják fel. Egyszerűen nem fogják fel. Rengeteg dolgot mondanak nekik, aztán Branham testvért megbékjózzák azzal, hogy befogják a szekér elé, és már is elindul a szekér. Nem. Itt azt mondja a Szentírás, hirdest az ígét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben jössz. És miről van szó? Aki Istenből való, annak mindig alkalmas az idő, amikor Isten ígéje eljut hozzá. Akkor megörül ennek, kinek alkalmatran, kinek rosszkor jövő, mindazoknak, akik eltávolodtak az ígétől. Az ő számukra ez nagyon kényelmetlen. Egyáltalán nem megfelelő számukra. Különösen azoknak nem, akik félreteszik a Bibliát. Itt az áll továbbá, fejtj, utasíts rendre, buzdíts, minden igyekezettel, hosszú tűréssel és tanítással. Olyan türelemre van szükségünk, mint amilyen Jóbnak és Mózesnek is volt, annak érdekében, hogy megfelelően kezeljük a dolgokat. A hosszú tűrés és a türelem elengedhetetlen ahhoz, hogy az isteni útmutatást továbbra is a gyertyatartóra helyezzük. És lesznek olyan emberek, akik megmaradnak Isten ígének a keretei között. Olyan emberek, akiket senki sem tud elszakítani az ígétől. A harmadik vers azonban az utolsó napokról szóló profécia is egyben. Itt azt mondja, mert eljön egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják találni. Mit nevezünk egészségesnek? Az egészséges a beteg ellentéte. Léteznek olyan tanítások, amelyek megmérgezettek és megbetegítenek, megbénítanak. A látás már nem olyan, mint amilyennek kellene lennie szellemileg nézve. Egészséges táplálékra van szükségünk, szellemi, isteni táplálékra. Ahogy itt meg van írva, az tanítókat fognak szerezni maguknak a saját kívánságaik szerint. Azután, hogy az egészséges tanítást elviselhetetlennek tartották, vagy találták, sőt, még azt is mondják, igen, nem mész elég messzire, de igenis, Isten segítségével olyan messzire megyünk, amilyen messzire csak tudunk, de nem lépünk túl a Szentírás tanúság tételén. Soha, de soha. Ma reggel olvastam egy 63-as prédikációban, jóval a pecsétek felnyitása után már, és Branham testvér egész egyértelműen ezt mondja itt, mi várunk az Úr eljövetelére, és egy újabb figyelmeztetést is ad, olyan közel van, ha van valami az életetekben, hozzátok azt rendbe, minél hamarabb, és hangsúlyozza abban az Úr eljövetelét egyszerűen. És aztán hallani lehet, hogy az emberek azt mondják, ő már március 63-ban eljött volna, és Branham testvér várja az ő visszajövetelét július 63-ban még, és november 65-ben még mindig. Mit lehessen mindenre mondani? Egyszerűen arról van szó, hogy az emberek eltávolodtak az egészséges tanítástól. Görcsösen és kórosan keresnek valamilyen dolgok után, hogy ütni tudják azután a reklámharsogót, a dobot. Nem, mi megmaradunk a Szentírás egyszerű tanúságtétele mellett. Isten mindeneket az ége által teremtett abból, ami lett, és mindent tökéletessé fog tenni a szellem és az ége által a vérrel megvásolt sokaságban. Amazok azonban fülcsiklandozásukból kifolyólag tanítókat fognak szerezni maguknak egyiket a másik után, akik arról fognak prédikálni nekik, amiután a fülük viszket. Aztán ismét a negyedik vers következik, de az igazságtól elfordítják majd a fülüket, és a mesékhez azonban odafordulnak. Ezek valóban az utolsó napok. Ezekben a napokban élünk mi most. És egyszer nyugodtan kimondom, a legnagyobb csoda még csak nem is az, nem is abban látható, hogy Isten kinyilatkoztatja nekünk az ő ígéjét, és megalapoz bennünket benne. A még nagyobb csoda abban áll, hogy Isten évről évre képes bennünket ebben az isteni igazságban megalapozni, még jobban megalapozni és megtartani. Te azonban minden tekintetben maradj józan, kiegyensúlyozott, vedd magadra a szenvedéseket, végezd el az evangélium hirdetőjének a munkáját, és teljes mértékben végezd el a szolgálatodat. Mindössze ennyit kell tennünk. Semmi más egyebet nem akarunk, hogy Isten ezen a szolgálaton keresztül ezekben a napokban véghez tudna vinni mindent, amit ő elhatározott, hogy megtesz. És ha szabad, még azt a megjegyzést is tennem, és ez önmagában véve kritika is, nem csak egy megjegyzés. Én nem hiszem, hogy a nagy evangélisták egyike is hordozta az isteni üzenetet, vagy hordozza ezt az isteni ígéüzenetet ezekben a napokban. Én hiszem, hogy Isten kinyilatkoztatta az ő szavát és az ő akaratát, és aki nem foglalja bele ezt az Isten által adott kinyilatkoztatást az ő ígéjéről és akaratáról szóló kijelentését az ő ígé hirdetésébe, az egyszerűen nem veszi figyelembe Istent, és félre beszél, mert az ő beszéde nem tartalmazza azt, amit Isten meghatározott. Nem is akarom megemlíteni Mr. Pentecost nevét, de a világ leghíresebb pünkösdi embere az egész földkerekségén, a legutóbbi körlevelében azt írja, itt a pápa egy újjászületett keresztény, mert megbocsátott a gyilkosnak. Igen, ha elutasítjuk az isteni igazságot, akkor mi marad még hátra? Éppen amikor arra gondolok, egy Justus testvére Dél-Afrikában, aki Branham testvér tolmácsa volt, és közelről látta, hallott, tapasztalta, átélte azt, ami végbe ment. Ó, akkor megszakad az ember szíve. Arra is gondolok, hogy ugyanazzal az emberrel Rómában, ugyanazon az emelvényen álltam, ugyanazon a szószéken 64-ben az evangéliumot hirdetve is. És aztán látni, hogyan váltak el útjaink mégis. És látni lehet, hogy hova vezetnek ezek az útak. És azt hiszem, hogy amikor ezt így megemlítjük, akkor nem azért tesszük, hogy másokat rossz helyzetbe hozzunk. Csak hangsúlyozni akarjuk ezzel, hogy milyen kegyelem az Istentől, hogy lemondunk minden népszerűségről, minden igényességről és minden akarásról, hogy legyünk valakik, és Istennek elérhetővé tesszük magunkat. Ez pedig mégpedig az isteni elhivatottság alapján. És akkor amúgy sincs saját választásotok, akkor Isten döntött helyettetek, és ahogy Behem testvérnek is mondva lett, jól döntöttél, az én döntésem volt. Ez a helyzet. Azzal a pillanattal Isten akarata feltárul az életünkben, nyilvánvalóvá lesz, és a létrehozott döntéseinket voltaképpen Isten már meghozta volt azokat, és az íge, amelyet mi hirdetünk, már Istentől meg lett adva a mi időnkre nézve, és ez az Isten útja a kezdetektől fogva az ő népével. Kik voltak azok az emberek, akik Istennel jártak? Ők olyan emberek voltak, akikhez eljutott az Úr szava, akikhez intéződött az Úr szava, és ők hordozták azt, és ránk hagyták azután. Még egy Zsoltárt kell felolvasnom, és pedig a 40. Zsoltárt, 40. Zsoltár egy néhány versét. Ez most nem tanítás, hanem inkább rámutat arra, szemünk elé tárja, hogy mit tett Isten rajtunk. És ehhez kapcsolódva nagyon a szívemben van, hogy ne csak befogadtuk és elfogadtuk volna a tanításokat, hanem hogy megörvendeztetne bennünket a kegyelem és az üdvre jutás. Hálát adni Istennek azért, amit a lelkünkön elvégezhetett a Szentírás szava szerint ez a 103. Zsoltár, aki megbocsátja minden vétkedet és meggyógyítja minden gyengeségedet, aki megváltja életedet a pusztulástól, aki kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Olvasom a Zsoltár 40. fejezetének első verseit. Zsoltár 40. Türelmesen vártam az Urat, és ő hozzám hajlott, és meghallgatta kiáltásomat. Álljunk meg egy pillanatra ennél a versnél. Nem türelmetlenségben, nem belső nyugtalanságban, hanem Isten előtt elcsendesedni. Megemlékezni arra, hogy ő nem késik el soha. Jó, ha erős késztetést érzünk arra, hogy találkozzunk Istennel, hogy meglássuk Isten munkáját, hogy megtapasztaljuk Isten beavatkozását, de ne legyünk emiatt türelmetlenek. Ez kiegyensúlyozott kell, hogy legyen egymással. A szívünk vágya az, hogy türelemmel legyen párosulva. Ahogy az Ószövetségben Habakuk próféta mondja, ha a prófécia beteljesedése késrik, várat magára, úgy várt ki azt mégis, mert minden bizonnyal bekövetkezik, és a kitűzött cél fele siet. De türelemre van szükségünk ahhoz, hogy elnyerjük Isten ígéreteit. A türelmetlenség egy szempillantás alatt egy Ismáelt szülhet, és ezt semmiképpen nem akarjuk. Az isteni ígéret gyermekeiként jogosultak vagyunk az ígéret szavára, és az ezidőre adott íge az elvetett isteni mag. Mi pedig türelmesek leszünk, és várni fogunk az Úrra, aki az ígéreteket adta nekünk, amik nem tetszik neki, hogy nem csak nagyjá és dicsőségessé tegye az ő szavát, hanem hogy be is teljesítse azt. Aztán fölém hajolt, és meghallotta kiáltásomat. De igenis, minden bizonnyal kiálthatunk Istenhez, újra és újra elmondhatjuk neki, Uram, Te adtad nekünk az ígéreteket, a szívünkben hordozzuk azokat, a szavaid foglalkoztatnak bennünket, hiszünk abban, amit mondtál, de ennek ellenére türelmesnek akarunk lenni, és türelmes tanúsítani. A harmadik versben ez áll. Ő húzott ki engem a veszedelem gödréből, a sáros mocsárból, és sziklás talajra állította lábaimat. Ezt is ő tette meg. Lábainkat a sziklás talajra helyezte. Az, ami mozdítható volt, és nem tudom, de régebben, a lüneburgi pusztában, amikor ifjakként kimentünk, voltak olyan rétek, amelyek csak a tetején volt egy réteg gyep. Alatta minden üreges volt, és boldogan át lehetett rajta sétálni, vagy szaladgálni, de ha mégis megszakadt, összetört, akkor jaj nekünk, aztán eltűntél, aztán vége volt a játéknak. Az Úr kiemelt minket mindenből, amiben el lehet süllyedni, mindenből, amiben besüllyedhettünk volna, és sziklás alapokra helyezett minket. És így folytatja itt tovább, szilárdságot adtál lépteimnek, az Úrban vetett hitáltal álhatatosságot kaptunk, megszilárdultunk, nem homok vagy bármi más engedékeny dolog az, amit kaptunk, hogy azon alapuljunk, hanem sziklás talaj van a hitünk lábai alatt. És ezért nem az számít, hogy kifoglal állást, hanem az, hogy milyen alapon foglaltunk állást. Képzeljétek el a tenger hullámait, a szelet, a felhőszakadást, és így tovább. Az egyik ház összedől, mert homokra lett építve, a másik azért maradt állva, mert sziklás talajra épült. Mi volt az oka? Mi volt az oka? Az alapítvány, a fundamentum. Pontosan azon múlott. Építeni mindketten építettek, és nagyon is szépen, nagyon csodálatosan. De az egyik, amelyik sziklás alapra épített, ez volt a döntő. Mit tehetünk a tényért, hogy Isten kegyelmet adott nekünk, és kinyilatkoztatta nekünk az üdvösségnek ezt a kőszikláját? Nem te vagy az, aki azt mondhatod, mindennel megbirkóztam. Nem, hanem sziklás talajon állsz kegyelemből. Minden, ami elérhet téged, akarva, akaratlanul ezzel a sziklával lesz dolga. A szélnek, a felhőszakadásnak, mindennek, ami ránk törhet, azzal a sziklával kell megküzdenie, amelyen meglettek vetve a mi lábaink. És ha akkor a mi hitéletünk még ehhez a sziklához le is lett horgonyozva a Szentírás szava szerint, hogy a mi horgonyunk a függöny mögé nyúl, mégpedig egészen Isten jelenlétében, egészen a szentek szentjébe, akkor örömmel és békességgel tölt el bennünket a hit bizonyosságával, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy ő gondoskodik rólunk. De ennek a következő kihatása van. A negyedik vers. Egy új éneket adott a számba, egy dicsőítő éneket, ami Istenünkre. Újra és újra megtapasztalhattuk, átéltük, amikor az emberek békességet találnak Istennel, amikor eljutnak az üdvösség bizonyosságáig, akkor az megörvendezteti a szívet, és ujongással tölti el. Ezt már az énekírók is kifejezésre juttatták azokból, akik ezt személyesen is megtapasztalták. És ez a mi tapasztalatunk is Istennel együtt, egy örvendezés, egy újongás azért, amit Isten cselekedett kegyelemből. Új éneket adott a számban. Új éneket helyezett a számba. Tudjátok, hogy hol van ez még megírva? Közvetlenül a pecsétek felnyitásával kapcsolatosan. Pál apostol és Péter apostol egyetlen egyszer sem írtak erről az összes leveleikben, de itt a Jelenések könyvében, az 5. fejezetben, amit már említettünk is, itt van megírva az új énekről. Jelenések 5. fejezete, 8. verse. Amikor pedig elvette a könyvet, átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborultak, levetették magukat a bárány előtt, mindegyiküknek volt egy hárfája, és tömjénnel teri aranytálak. Ezek a szentek imái, és új éneket énekeltek, ezt mondván, vagy így hangzott, méltó vagy te arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert engedted magadat megöletni, és a te véred által megvásároltad őket Istennek minden törzsből, nyelvből, névből és nemzetből. És királyokká és papokká tetted őket, ami Istenünknek. És királyokként fognak uralkodni majd ezen a földön. Egy új ének lett énekelve. Kezdetét veszi egy új korszak. Isten beteljesít, Isten elkezd cselekedni. A várakozásnak vége lett. A kijelentések, a bejelentések, az ígéretek egytől egyik isteni valóságá válnak itt, ezen a földön. És mondom nektek, ha vannak, akik azt állítják, hogy a pecsétek felnyitása óta a kegyelem ajtaja bezárult, és Isten báránya nem ül többet az irgalmasság székén, a kegyelem trónján, akkor merem állítani a pontos ellenkezőjét. Merem állítani, hogy Isten a pecsétek megnyitásával egy jelzést adott, hogy összegyűjtse még azokat, akik még küszöbön állnak, és hogy tudassa velük, figyelem, mindjárt itt az idő. A legutolsó felhívás folyamatban van, folyamatosan elhangzik. Vajon miért kell nekünk a végső hívást közhírré tennünk? Miért van még mindig megírva a Jelenések könyve 14. fejezetében, hogy az örökkévaló evangélium hirdetve kell legyen minden nemzetnek az ég alatt, ha Isten nem hívná még mindig őket? De ha megértjük, hogy a pecsétek megnyitásával Isten azt akarta, hogy tudatunkra jusson, és tudatunkra is adta. Halljátok meg, én népem, most elérkezett az idő. Kezdem beteljesíteni azt, ami előzetesen ígéretekben lett kijelentve, és én megadom nektek az időt. Azt nem tudjuk, hogy ez az idő mennyi ideig fog tartani, de egynek tudatában vagyunk. Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen azok közül, akik az örök életre lettek elrendelve. És ezért írja Péter a 2. Péter könyvének 3. fejezetében, Isten nem késlekedik az ő ígéretének beteljesedésével, ahogy egyesek késedelmet látnak benne, hanem ő türelmet gyakorol, hogy az utolsók is megmeneküljenek még. Ez az értelme és célja az utolsó pecsétek felnyitása és megvalósulása között. Azt tudjuk, hogy a négy pecsét már mögöttünk van, az 5. pedig Izrael népére vonatkozik, a 6. a nagy szorongattatás és a nagy nyomorúság idejére van utalással, a 7. pedig mindannak a beteljesedése és megvalósulása, ami az üdvösségterv részét képezi. a közidőben pedig Isten lehetőséget ad arra, hogy magunkba szálljunk, hogy odafigyeljünk arra, ami szólva van, hogy döntést hozzunk, és bekerüljünk, és azok közé tartozzunk, akik hittek neki ezekben az utolsó napokban. Hadd olvassunk még röviden tovább, egész röviden. Azt mondja itt a negyedik versben, a 40. Zsoltárból. Egy új éneket helyezett a számba, adott a számba, egy dicső éneket a mi Istenünkre. Ezt sokan meglátják majd, és tisztelettel és bizodalommal fordulnak az Úr felé. Bizodalma lesz az Úr iránt. Legyen az Istennel kapcsolatos tapasztalatunk olyan valóságos, olyan igaz, olyan alapos, hogy mások új bizalmat nyerjenek az Istennel kapcsolatos tapasztalataink által, hogy megtapasztalják és átéljék Istent a maguk részéről, akkor olyan hatása lesz, amely áldás lehet mások számára is, lehetett mások számára is. Remélem, hogy nem csak olvastuk és hallottuk, hanem hisszük is, hogy Isten képes megtenni. Ezt sokan meg fogják majd látni, és tiszteletet éreznek, és bizalommal fordulnak az Úr felé. Gyönyörű lenne, ha az Istennel kapcsolatos tapasztalataink egy új énekkel kapcsolódnának össze, amely a szívünkben énekel és megszólal, majd az ajkunk által is kifejeződik, éppen most ezekben a napokban, amelyekben élünk, és Isten azt tesz, amit még soha nem tett, kinyilatkoztatja, amit még soha nem nyilatkoztatott ki, hogy tökéletességre vezessen minket. Akkor a mi tapasztalatainknak lépést kell tartaniuk azzal, amit Isten most tesz az üdvösség történetében, lépésről lépésre, és akkor ez azt fogja eredményezni, hogy még többen fognak új bátorságot meríteni, hogy az Urat szolgálják. Talán még az 5. és 6. vers. Üdvösségre vezető állapotban van az az ember, aki az Úrban veti bízodalmát, aki nem társul a kevélyekkel, a büszkékkel és a hűtlen barátokkal, akik hazudnak. Minden e világhoz kötődő barátság visszamarad, mint hazugság és megtévesztés. És a legjobb barátaink is szolgálhatnak arra, hogy visszatartsanak bennünket az üdvösségtől. És akkor ez már kifizetődött nekik, csak nekünk nem. És mivel átlátjuk ezt a dolgot, Isten megajándékozott minket kegyelemmel, és kiragadott minket a világból. Jobb az Istennel való barátság, mint a barátság ezzel a világgal. Üdvösségre vezető állapotban van az az ember, aki az Úrban veti bizodalmát, aki nem ragaszkodik a kevélyekhez, a büszkélkedőkhez, sem a hazug, hűtlen barátaihoz, akik hazudnak. Számtalanok a csodák, amelyeket cselekedtél, és a te üdvösséggel kapcsolatos gondolataid irántunk, ó Uram, én Istenem, nincs semmi hozzád hasonló. Ha beszélni akarnék is róluk, és hirdetni akarnám őket, minden számot felülmúlnának. Voltak olyan emberek, Istennek olyan emberei, akik számára Isten üdvösséggel kapcsolatos gondolatai túl nagyszerűvé, túl drágává, túl értékessé váltak, és itt éppen ez áll, ó Uram, én Istenem, és a te üdvösséges gondolataid velünk. Már említettük az előbb, Isten a békesség és az üdvösség gondolatait ápolja irántunk, nem a fájdalmak gondolatait és nem a szenvedés gondolatait. Itt az van mondva nekünk, számtalan a csodatétel, amit te tettél, és az üdvösségre vonatkozó gondolataid vannak velünk. nem nélkülünk, hanem velünk kapcsolatosan. Mi bele vagyunk számítva Istenünk üdvösség tervébe, az üdvösség eseményeibe, Istenünk egész üdvösség tervének a megvalósításába és annak beteljesedésében. És ezért engedte meg, hogy megismerjük az ő útjait. Számtalanok a csodák, amelyeket te cselekedtél, és a te üdvösséges gondolataid velünk. Ez megemlékeztet engem a 2 Korintus 1. fejezetének 20. versére minden bizonnyal, ahol Isten ígéreteiről van szó, és ott van a kis szavacska, és a 2 vagy 3, hogy rajtunk keresztül. Nélkülünk Isten nem tudja megvalósítani az ő célját. Olyan emberekre van szüksége, akik hitet tanúsítanak neki, akik bíznak benne, emberek, akik befogadják az ő ígéjét, az ő üdvösséggel kapcsolatos gondolatait, hogy azok általuk megvalósulhassanak. Számtalanok a csodák, amelyeket te tettél, és a te üdvösséges gondolataid velünk. Ó, Uram, én Istenem, semmi nem hasonlítható te hozzád. Ha beszélni akarnék róluk, és hirdetni őket, minden számot felülmúlnának. Mit mondhatnánk mi ma, ha Dávid, aki valószínűleg ezt a Zsoltárt írta vagy énekelte, mindezt már akkor, az Új Szövetség kezdete előtt is elmondhatta mindezt. Mit is mondjunk akkor mi ma, akiknek van, kezünkbe tartjuk az Ó és az Új Szövetséget, látjuk és felismerjük az ígéreteket és azok megvalósulását. Mit is mondhatnánk mi? Már csak egy dolog maradt számunkra, hogy szívünk mélyéből köszönetet mondjunk Istennek mindenért, és ma reggel időt veszünk magunknak erre. Én javasolnám, hogy ez legyen az utolsó összejövetel. Olyan sokat hallottunk Isten ígéjéből. Ha van időtök, használjátok ki az időt az egymással való közösségre. Ezt most Svájcban láttam. Évekig, igen, sok éveken át láttam embereket az összejöveteleken, de soha nem voltam az otthonukban. És aztán egyszerre mennyire más lett, amikor hirtelen szemben ültök ezekkel az emberekkel, és hallani néhány hálás, bátorító szavakat, hallani lehet az, hogy mi az, ami számukra is nagyjá vált. Hiszen tudjátok, amikor prédikáltok, nem mindig tudjátok, hogy mi lett az eredménye a mondottaknak. És váratlanul tudomásul veszitek, és egy talány előtt állunk. Prédikálunk, és azt gondoljunk, vajon lesz-e gyümölcse, és egyszer csak meglátjuk magunk előtt. Az egymással való közösségben Isten valóban megállhat minket, és meg fogjátok látni, hogy ez a közösség egyre bensőségesebbé és szívbe markolóbb lesz Istennel és egymással is. Arra kérnélek benneteket, hogy egyszerűen jöjjünk előre, és adjunk ma együtt hálát az Úrnak. Énekeljük most, amint vagyok, úgy kell lennie. Amint vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mosott engem minden bűneimből, ó Isten báránya, én jövök. Egy ismeretlen nyelven énekelt ének. És amikor a nyájamhoz érkezem, a gyümölcsöt keresni fogom. Le lesz mindjárt fordítva. És amikor a nyájamhoz érkezem, a gyümölcsöt fogom keresni. Keresem a lényemet, és ez a szeretet a Szent Szellemben, a Szent Hajtásban van. Ó, Uram, az ez időre szóló ígét halljuk, és dicsérem Istent egyhang, dicsérjük Istent egyhangon, új éneket ad a számba, mert sziklás talajon állok, vagy sziklás talajon élek, ó, dicsérjétek Istent ezen az alapon, ó, dicsérjétek őt egyhangon. Halleluja. Amen. Dicsőség a mi Istenünknek, dicsőség a mi Istenünknek. A szellemet munkája egyé válik az Isten élő gyülekezetében. Halleluja, dicsőség és tisztelet, az íke hirdetés és a te Szent Szellemed munkája egyé válik az élő Isten gyülekezetében. Halleluja! Magasztalva és áldva, magasztalva, imádva legyen a te neved. Tisztelet neked, halleluja! Csodálatos, csodálatos! Uram, milyen mély, milyen csodálatosak a te munkáid! Milyen csodálatos a te műved. Halleluja! És egy szájból dicsérünk téged, magasztaljuk, imádjuk a bárány vérét, amely megváltott minket. Dicsőjük a kinyilatkoztatott ígét. Halleluja! Ó, magasztalunk téged, imádunk téged. Halleluja! Halleluja! Ó, dicsőség Istennek, dicsőség Istennek, halleluja, halleluja, halleluja. Rossz testvér, kérjük imádkozni. Mennyi atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked, Istenem, szívünk mélyéből a te drága és szent ígédet, a ma reggeli beszédedet. Uram, te vagy a hűséges Isten, amikor mi méltatlanok vagyunk rá, amikor mi hűtlenek vagyunk, te mégis hűséges maradsz, Istenem. Dicsőség a te nevednek, ó Uram, te még mindig ugyanaz vagy, ó Istenem. Adj nekünk kegyelmet, hogy meg tudjunk állni te előtted, áttörni mindenen, ó Uram, dicsérjük a te nevedet. Igen, Uram, kérünk téged. Te adtad, Uram, te ajándékoztál meg a győzelemmel. Ajándékozz meg kegyelemmel, hogy ezt a győzelmet követelni tudjuk magunknak, Uram. Dicsőség a te csodálatos nevedet. Fogadd el a dicséretet, én Istenem. Én Istenem, hiszen megismertetted magad velünk. Imádjuk a te dicsőséges nevedet. Ó, Istenem, csak azt mondhatjuk, hogy fogadd el a dicsőséget, fogadd el a dicséretet, fogadd el a hálaadást és a imádatot az Úr Jézus szent nevében. Halleluja, 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 halleluja. Magasztalva és áldva, dicsőség Istennek, és mindenki mondja, hogy halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség Istennek a magasságban, Uram! Te vetted a könyvet, te vagy az, aki feltörted annak pecsétjeit, egy új éneket helyeztél a szívünkbe. Ó, köszönjük ezt neked, és dicsérünk téged, magasztalunk téged, halleluja! Térj vissza hozzánk, fedd fel magad még egyszer, működj a te Szent Szellemed által, hűséges mennyei Istenünk a mennyből, dicsérünk téged, imádunk téged, halleluja! Halleluja! Dicsőség és tisztelet, imádat és magasztalás a mi Istenünknek, halleluja! Istenem, tégy új éneket, helyezd egy tégy dicséretet belénk, halleluja. Magasztalva legyen a mi Istenünk, dicsőség neki, dicsőség a mi Istenünknek, halleluja, halleluja. Uram, te szóltál, te nyilatkoztattad ki magadat, Uram, köszönjük neked, és dicsőítjük a te nevedet. Ó, Jézus, halleluja, halleluja. Ó, glória, halleluja, halleluja, halleluja. Ó, Istenem, ó, Istenem. Magasztalva legyen a mi Istenünk, dicsőítve legyen a mi Istenünk. Dicsőség, 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 tisztelet, tisztelet, méltó vagy rád. Tisztelet neked a báránynak, ó, mindenható Úr Istenünk, aki voltál, aki vagy, és aki eljövendő, te a mindenható. Uram, nyilatkoztasd ki minden hatóságodat a te gyülekezeted közepette, és erősítsd, igazold meg a te szent ígédet néped közepette. Dicsőítsd meg a te nevedet, adj tiszteletet a te nevednek, és áld meg a te örökségedet. Halleluja! Uram, köszönöm neked a veled és az egymással való közösséget. Halleluja, halleluja, halleluja.